Kedves kollégák, kedves barátok, szeretettel köszöntelek benneteket a mai nap reggelén is Pál apostol szavaival, aki ezt mondja. Legyen nekünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napon a 261. dicséretünket énekeljük el, annak összes verszakával. Ez egy nagyon szép régi Balassi Bálint ének. Így kezdődik, hogy kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viselt gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. 261. dicséret. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viselj gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem szerint valójódom. Áld meg fejemet, kibízik benned, s viseljed gondomat. A szép harmaton, miként hullaton, tavasszal virágra. Sok jó nap, Uram, úgy hullasz beám, tennéli szolgádra. Hogy, mint oltómi, szívem legyen ki, téged magasztalván. Mindenek előtt, s mindenek fölött, szent nevedet áldván.
Mindenható Isten, köszönjük kegyelmedet és jelenlétedet, amellyel körbeveszel a mai napon is mindannyiunkat. Köszönjük gondviselő szeretetedet, amellyel megtartod az életünket. Hálával gondolunk mindazokra, akiket te küldtél az életünkbe, mert tudjuk, hogy végső soron minden és mindenki a te fennhatóságod alatt áll. Köszönjük, ha ezen a mai reggelen, ebben a néhány percben megnyitod az elménket, de főképpen a szívünket, hogy megérthessünk téged most is. Amen.
Isten igéjét Nehémiás proféta könyvéből olvasom. Két részből, két szakaszban, Nehémiás 3.1.5 és Nehémiás 9.15. 4.9.15, bocsánat. Nehémiás 3.1.5. Eljásib főpap és rokonai a papok kezdték építeni a lyukaput. Föl is szentelték azt, és felszerelték rá az ajtószárnyakat. Azután a Méjel toronyig és a Hananél toronyig terjedő részt is ők szentelték föl. Mellettük a jerikóiak építettek, ezek mellett Zakkúr Imri fia épített. A halkaput Szenáá fiai építették, ők gerendázták be, és ők szerelték fel ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Mellettük Merémót, Úriá fia, Hakkóc unokája építette a falat. Mellettük Mesullám, Berekjá fia, Mesézabél unokája építette a falat. Mellettük Cádók, Baaná fia építette a falat. Ezek mellett a tekóaiak építették a falat. 4. rész 9.15. Ellenségeik meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva a legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverüket tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi tagjának. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig.
Azt a kérdést szeretném nektek feltenni személyesen, hogy hogy vagytok. Mi az aktuális helyzet most veletek? Én nagyon sok utokkal régen találkoztam. Honnan és milyen gondolatokkal érkeztetek ide ebbe a gyülekezeti terembe, erre a mai fél órára vagy 40 percre? És hogyan mentek majd tovább a napi feladatokhoz, körülbelül azután, hogyha ezt a kis közösséget itt megtartottuk? Hogyha most valóban feltenné nekünk egyenként valaki ezt a kérdést, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyian más és más választ adnánk, mert egyszerűen mások vagyunk. Más élethelyzetből jövünk, máshová megyünk, mások a gondolataink. De van azonban bennünk közös pont, az egyik az az, hogy egy munkahely munkatársai vagyunk. És van egy másik közös pont is, hogy ez egy olyan munkahely, ami Isten szolgálatára rendeltetett, és azt gondolom, hogy ez mindent felülír. Ezért egy jó ideje, azt sokan tudjátok, hogy én elkezdtem keresgetni a Szentírásban azokat a részeket, szakaszokat, amelyek arról tanítanak, hogy hogyan csinálták ezt régen a munkatársasdit. És hogy ilyen útmutatásokat, történeteket tartalmaz a Biblia, hogy mit is jelentett ez valaha. Egymás munkatársaiként dolgozni Isten vezetése mellett. Nagyon meglepődtem, ezt bevallom nektek, mert én nem gondoltam, hogy erről ilyen sok útmutatás van. Nyilván, hogy az első keresztény gyülekezetek élete az nyitott könyv mindannyiunk számára, és a munkatársi közösség példái tekintetében örök időkre adtak útmutatásokat, ám a mai napon, ahogyan Enikő is olvasta, én egy ószövetségi történetet szeretnék megosztani veletek, és azt, hogy nekem mit mondott ez a történet, számotokra pedig csak pusztán annyi kérésem lenne, vagy felétek, hogy egyszerűen csak tűnődjetek el a mondandóján. Szóval ez egy 2500 évvel ezelőtti történet, Krisztus előtt 586-ban járunk, amikor Nabukodonozor lerombolja a Jeruzsálemet, felgyújtja a templomot, elhurcolja a népet, kirabol mindent, és a nép elmegy fogságba, majd számtalan év kellett ahhoz, hogy a perzsák hazaengedjék az első zsidó csoportokat Jeruzsálembe, hogy ők ott újjáépítsék a várost. Hogyha az időben visszafelé haladunk, akkor a templom felgyújtását követően 120 évvel a perzsa királyi udvarban élt egy nagyon magasrangú tisztviselő, aki zsidó származású volt, de már a fogságban született férfi. Az ő neve volt Nehémiás. A nevének a jelentése egyszerűen ez, hogy Isten az én vigasztalom. Még ott Perzsiában meglátogatta őt a fogságból hazaengedett zsidóknak egy küldöttsége, akik elmondták, hogy a város még mindig romokban hever, pedig az első zsidó csapatok már 70 éve hazatértek, és egyszerűen nem boldogultak az újjáépítéssel. Ez a történet teljesen részletesen leírja, hogy hogyan kért Nehémiás útmutatást Istentől a helyzet megoldására, és hogyan indult el ez az ember az Isten népe megsegítésére, és hogyan vált a teljes újjáépítés vezetőjévé. Vagyis, hogy hogyan épült újjá Jeruzsálem az ő irányítása mellett. És a sorrend az volt, hogy Isten irányította Nehémiást, Nehémiás eszerint irányította a népet, és a városfal emiatt épült. Ez volt a sorrend. A Szentírásnak ez a könyve valójában egy emlékirat, ami erről a folyamatról szól, a hazatérésről, egy romos városról, annak az újjáépítéséről, a közös munkáról, az emberekről, a nép tagjairól, akik ebben részt vettek. Persze, abban az időben is voltak közöttük Istenben nagyon erősen hívők, és voltak kevésbé hívő társaik. Néhányuk neve fenn is maradt, ahogyan azt olvashattuk itt a harmadik fejezetben, de összességében annyit tudhatunk róluk, hogy akkor is ott tették a dolgukat úgy, ahogy tudták. Építették a város falát. És persze azokról is szól ez a könyv, akik meg folyton meg akarták őket akadályozni ebben. Egy közösség tagjairól szól, társakról az újjáépítésben, az Istentől kapott feladat elvégzésében, és a hol kívülről érkező, hol a zsidó nép tagjai közt élő ellenfeleikről, ellenségeikről, egy szóval az életről. Azt hiszem, hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amik a Szentírásból köszöntenek vissza ránk, amik a történelem távlatából szemlélve szimbólummá válnak, így válhatott Jeruzsálem kőfala is egy ilyen szimbólummá. Az Isten jelenlétének, uralmának, szentségének, a szövetséges Istennek a szimbólumává. És Nehémiás és az építők ezt pontosan tudták. Isten jelenlétének szimbóluma azonban a várost védő kőfal most tele volt repedésekkel, résekkel, a kapuk kiégtek, összeomlottak, ezeket kellett újjáépíteni. Nehémiást pedig, ahogyan olvassuk a Szentírásban, vezette az Úr. Ő pedig vezette a népet, és a nép, az építők dolgoztak is rendesen, hajnalhasadástól a csillagok feljöveteléig, ahogyan olyan szépen leírja a Szentírás. Mindenki ott volt a kőfalon, mindenféle ember a közösségből, sőt olyanok is, akik nem tartoztak szorosan a városlakókhoz, a mai nyelvhasználatunkkal úgy mondanánk, hogy valahonnan messzebbről jártak be dolgozni. Ezek az emberek nem a régi szép időket síratták, a fogság előtti időket, és nem is azért jöttek össze, hogy megnézzék együtt, hogy Nehémiás meg néhány elszánt hithű társa hogyan végzik ezt a nehéz munkát, hanem egyszerűen csak együtt dolgoztak mindannyian, egy lélekkel. Mert bár különbözőek voltak, más-más foglalkozásúak vagy képességűek, de ugyanannak az Istennek az ügyét szolgálták, és ez tartotta végső soron össze őket. A korábbi fejezetek beszámolnak arról, hogy ki mindenki dolgozott ott, és hogy konkrétan melyik család, nemzetség vagy kisebb csoport melyik falszakaszt építette. De találtam itt egy szüntelenül visszatérő kifejezést a családnevek vége láthatatlan felsorolási listájában, ez pedig így szól, egy nagyon egyszerű szó, hogy mellette. Vagyis itt építkezett egy család, mellette építkezett egy másik. Nem egymástól függetlenül dolgoztak ezek az emberek, nem egymás ellenére, vagy egymás túllicitálva, vagy egymással versengve, hanem egymás mellett építkeztek, mert ugyanaz volt a céljuk, és ugyanabban az Istenben hittek. Ebben a közös tevékenykedésben érdekes módon ott és akkor senki nem akart nagyobb lenni a másiknál, bármilyen foglalkozása, vagy szakmája, vagy szaktudása volt. Úgy tanítja a Biblia, hogy az ötvösök, az elöljárók, az előkelők, a papok mindannyian ugyanúgy végezték a maguk kijelölt területén a munkát, mint a közösség bármelyik más tagja a saját területén. A történetíró szavai szerint egymás mellett építettek, mert csak így tudtak haladni, teherbíró, stabil falat így lehetett építeni, ez a szabály akkor is és most is ugyanaz. Már hogyha teherbíró falat akarunk. Nehémiás pedig az Istenre figyelő és folyton imádkozó ember vezette őket ebben. Ez az ember, aki mielőtt hozzáfogott volna a szolgálatához, bűnvallást tett, és így ajánlotta fel Istennek magát, mert hogy ezt olvassuk a könyv első fejezetében. Napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. És csak amikor megkapta a bűnbocsánatot, és amikor Isten megbízta, csak azután fogott hozzá a küldetéséhez. Szóval egymás mellett építkeztek az építők, ugyanabban az Istenben hittek, ugyanarra a földi vezetőre figyeltek, aki pedig folyamatos imádságok közepette Isten elé vitte a szent ügyet. És Jeruzsálem, a béke városa kőfala újjáépült. Az eddig elmondottakból persze kiderült, hogy mit is jelentett ez ott a egykor, a munkatársi közösség Nehémiás idejében. A másik mellett építeni, dolgozni, Isten parancsára, az ő útmutatásai szerint, folyton imádkozva. Én pedig néhány héttel ezelőtt néhány útokat, akit elértem akkor, felkerestem itt az irodájában, és megkérdeztem tőletek, hogy mit jelent ez ma nekünk, keresztény embereknek, munkatársáknak, itt és most? Mit jelent egymás mellett építkezni és dolgozni Isten ügyében? Nagyon köszönöm azt, hogy megosztottátok sokan a személyes véleményeteket velem, és hogy nagyon sokan engedélyt adtatok arra, hogy itt és most ebből idézzek, természetesen név nélkül. És egy párat fel is olvasnék, mert a következő válaszok születtek tőletek, nektek vagy nekünk. Az első. Én sosem vagyok senkivel rosszban, aki mellettem dolgozik. Van, akit nem kedvelek, de ettől még tudok együtt dolgozni mindenkivel, elvégre ez egy munkahely. Aztán a következő. Szerintem, ha egymás mellett dolgozunk Isten ügyében, akkor mindenkinek engedni kellene a közösség érdekében, nem pedig utasításokat osztogatni, különösen nem egy keresztény közösségben. Én elvégzem a munkámat, de ami eredmény lesz a végén, nem részesedek belőle. Nem kapok kisemberként köszönetet. Ha valami olyan történik a munkahelyen, ami megalázó vagy bántó, mert nem keresztény, ugyan mit csinálhatnánk? Szabad valamit tenni? Csak annyit tudok tenni, hogy csendes ellenállásba vonulok, és magamban nem fogadom el ezeket a dolgokat. Én ugyan tudom, hogy én is, és az is, aki megbántott, ő is ugyanazt a falat építjük. Nekem az lenne a kívánságom, vagy a kérésem az Istenhez, hogy ő higgye el rólam, hogy én is ugyanúgy dolgozom, mint ő, még ha más módszereket is használok erre. Én mindig elmondom munka közben a véleményemet mindenkinek. Nem érdekel, hogy megbántódik-e vagy sem. Ez van. Úgy érzem, mindent megteszek, hogy tudjak kapcsolódni a mellettem dolgozóval, a szomszédommal, de ha mégsem tudok, akkor sajnos az az én nagy kudarcom. Ugyan egymás mellett kell dolgoznunk itt, de ettől ez még nem egy keresztény közösség. Itt többé-kevésbé keresztény szemléletű emberek dolgoznak, de a fő a hatékony és a minőségi munka. Úgy látod, hogy biztos, hogy ugyanazt a falat építjük mi itt mindannyian? Ha a munkatársaimmal valami nem megy, ösztönösen magamban nézek, hogyan lehetne jobban együtt dolgozni. Ezért próbálok alkalmazkodni mindig bizonyos fokig, amíg tudok. De ha azt látom, hogy a másiknak is kéne igazítania magán valamit, a közösség érdekében, és nem teszi meg, az nagyon sok energiámat elviszi. És ha teljesen reménytelenné válik egy helyzet, akkor egyszerűen elengedem az egészet. És végezetül egy utolsó. Isten építi az ő falát, bármi is van a világban, az egyházban vagy a munkahelyen. És vannak idők, amikor mi emberek kegyelemből részt kaphatunk ebben a munkában. Úgyhogy nekem végül is mindegy, hogy ki dolgozik mellettem. Amíg tudom, hogy ő, azaz Isten építi a dolgokat végső soron. De azért titokban mindig megkérem Istent, hogy lehetőleg olyan embert adjon, aki jó fej. Visszatérve Nehémiás történetéhez, nyilván mindannyian levonhatjuk a konklúziót, de még egyszer mondom, ez egy 2500 évvel ezelőtti történet, és arra ad példát, hogy akkor az Istenben hívők egy adott feladat érdekében egymás mellett hogyan dolgoztak. Azok, akiknek ugyanaz volt a céljuk, és ugyanabban az Istenben hittek. A korabeli leírásokból persze tudjuk azt, hogy 52 nap alatt felépült a fal, és egy lelkész kollégám egyszer egy nagyon-nagyon régi konferencián azt mondta, hogy legalább ezt az 52 napot próbáljuk meg ebben a szellemben együtt dolgozni. Szóval emberileg beleadtak mindent az építők, de a fal végül azért épülhetett meg, mert az Úr építette. És csak emiatt nem volt hiába való az emberi munka. Szóval, hogy vagytok? Hogy jöttetek ide, és hogy mentek el? Mi az aktuális helyzet most veletek? Hova és milyen gondolatokkal fogunk majd innen tovább menni, hogy ezen a mai keddi hétköznapon is emberileg valakinek a Istenhez méltó munkatársai legyünk, és hogy ezáltal épülhessen az Isten országa, nem a mi képességeink miatt, hanem azért, mert ő ezt akarja, Isten akarja. Végezetül hadd fejezzem be Nehémiás szavaival, a 4. fejezet 20. verséből, egy több ezer éves mondani való, ami szerintem ma is érvényes, ránk is érvényes. Amikor is ezt írja a Szentíró, a munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért, bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Istenünk, azt tudjuk, hogy halál és élet a te kezedben van. Életünkben számtalanszor megtapasztaltuk már, és hisszük, hogy megtartod a te híveidet. Mégis olyan sok félelem, bizonytalanság, szorongás van bennünk, szégyeljük magunkat előtted emiatt. Bocsásd meg, hogy nem elég nekünk megnyugtatásul békességünkre az, hogy te erős vagy. Nem elég, hogy a te erődet olyan sokszor megmutattad a mi személyes életünkben is. Sokszor fölemeltél, sokszor megoltalmaztál. Sokszor érdemtelenül megajándékoztál, megvigasztaltál. Köszönjük mindezt neked. Bocsásd meg, hogy ennek ellenére is olyan sokszor hitetlenek vagyunk. Erősítsd meg bennünk, szent lelkeddel ezt a hitet, hogy ne csak a szánk vallja, hanem egész életünknek, minden gondolatunknak és összes cselekedetünknek adjon ez a hit tartást, hogy halál és élet a te kezedben van, mert te erős és örök Isten vagy, és megtartod a te híveidet. Minket pedig támogass abban, hogy mindvégig a te hűséges követőid maradhassunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtsunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.